Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat podcastjében. Két dolgot kell nektek elmondanom, mielőtt elkezdődik a beszélgetés. Az egyik az, hogy ha a Nyugat podcastjait akarjátok hallgatni továbbra is, egyrészt támogassátok az oldalunkat és iratkozzatok fel a csatornánkra, másrészt pedig azt kell nektek elmondanom, hogy az 1% benyújtásának az időszaka van, vagyis mindenki felajánlhatja az 1%-át olyan célra, amit ő fontosnak tart. Hát, ha ti fontosnak tartjátok Szombathelyen a független újságírást, akkor az 1%-otokat kérlek, ajánljátok fel a Nyugatnak, és remélhetőleg akkor még több ilyen beszélgetést fogunk majd tudni készíteni, mint most Horváth Csomával. Aki nem ismerné, ő Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere, egyéb dolgokért is, de azt most hagyjuk. És Józing Tóni kollégámmal fogjuk kérdezni, én pedig Roznád Gyöngyi vagyok. Tulajdonképpen ez a beszélgetés egy sorozat része. Volt nem olyan rég nálunk Horváth Attila, akit a város gazdasági ügyeiről kérdezünk, most itt van Soma, akit a város kulturális ügyeiről kérdezünk, és jó egy hét múlva pedig Nemény András lesz a vendégünk, őt pedig az egész elmúlt közel 5 évről kérdezzük, mert hogy újra önkormányzati választások lesznek hamarosan, és szeretnénk tudni, hogy azokból a tervekből, amiket leírtak nekünk és elmondtak nekünk ezelőtt sok-sok évvel, mit valósítottak meg. És amikor azt mondtam, hogy azokból a tervekből, amit leírtak nekünk, akkor mi szépen előkerestük, kinyomtattuk, és szerettük volna tudni, hogy mit ígértek nekünk, hogy a kultúrában milyen változások lesznek Szombathelyen, és néztük, hogy sok téma van itt felsorolva, de a kultúra kimaradt belőle. Ez mit jelent? Hogy a kultúra már a programban sem szerepel, tehát ez nem is téma. Ennyire súlytalan, vagy ennyire nem fontos egy város életében?
Először is köszönöm a meghívást, és köszöntelek benneteket, és azokat is, akik követnek bennünket. Hát milyen jó, hogy nem írtuk le, mert hogy milyen, ehhez képest mondjuk honnan tudtunk elindulni. Én azért úgy emlékszem, hogy a programban arról azon a szinten beszéltünk a kultúráról, hogy mivel kapcsolatos rendezvényeket szeretnénk, élményközpontú rendezvényeket, közösségekkel, aktív közösségekkel megvalósítandó rendezvényeket, civil szervezeteknek a bevonását, aktívabb civil létet. Tény és való, hogy egy részletesebb, nagyobb kulturális program nem bontakozott ki, viszont azért az nyilván megvolt a mi fejünkben is, hogy mik azok a sarokkövek, amiket szeretnénk letenni, és mik azok, amiken szeretnénk változtatni. Aztán, hogy ebből mennyit sikerült megvalósítani, azt nyilván mi látjuk belül. Én azt gondolom, hogy sok mindent.
Hát akkor, Tóni, nézzük sorba, hogy mi mit látunk ebből, és mit szeretnénk, ha másképpen.
Talán nem árulunk el titkos, már két napja találkoztunk a színházban, és sorítakozottan, és akkor több dolgot megállapodtunk. Egyrészt, hogy csak a kultúráról beszélünk, nem másra, meg megállapodtunk abba, hogy ilyen, próbálok az egészet egy kicsit ilyen vibrálóvá, gyorsabbá, adókapokká tenni. És megállapodtunk abban is, hogy ilyen karcosabb, vagy nem tudom, milyen témák is jöttem. Még abban is, hogy nem lőjük le a poént ott helyben, hogy tudjuk egymást kérdezni. És mondtam neked már akkor, hogy nekünk vannak itt ilyen fiatal újságíró gyakornokok, ilyen 15 és mondjuk 21 között, és ők mondták, hogy hú, meg kéne írni ám azt, hogy ebben a városban nem lehet sehova se elmenni, szórakozni, mert nagyon, nagyon behatárolt a kultúra, a színházon kívül nincs nagyon mit itt csinálnunk. És mondtam, jó, akkor, hogyha bejön majd a kultúrás alpolgármester, akkor én szembesítem velük ezzel, és miért befejezem csak még egy dolog, és arra gondoltam, mondom, milyen jó lenne egy olyan címet adni ennek a podcastnak, hogy ebben a városban nem lehet semmit se csinálni, kicsit provokatívan, és akkor ezzel szembesíteni a polgármester urat.
Azért is, hosszú mert ez volt? Sokszor, nem volt, sok nagyon jó volt átolni, ez sokszor elhangzik, hogy ebben a városban nem lehet semmit csinálni.
Én 40 éve lakom ott, és 40 éve ezt hallom.
Ugye? Különben. Állandóan.
Ezt akartam mondani, hogy én most lettem 35 éves februárban, de igazából folyamatosan is ezt hallottam. Tehát, és azon szoktam elgondolkodni
jól
ilyenkor.
Jól tartod magad, Soma, ez biztos azért van, mert sokat futsz.
Nagyon sokat futok. Például lehet futni is ebben a városban, nagyon szép helyeken.
De a sport, én nem te vagy a
felelős. azért nem én vagyok, amúgy hobbifutó vagyok, és ez kapcsol ki többek között a kulturális programokon kívül, mert nekem ez nem csak kötelesség, hanem szívügy is, meg tényleg szívesen megyek kulturális programokra, ma este például színházba megyek. Mindenkinek ajánlom a Vörös Sándor Színház legújabb előadását, a Mikvét.
Tehát mit lehet ebbe a városba csinálni?
Szerintem nagyon sok mindent, és én azt gondolom, hogy egyre több mindent. Tehát ha ilyen nagyon rövid kis számadást kell tartanunk, akkor fontos, hogy van egy új fesztiválunk, az Éles Szombathelyet programsorozat 2021-ben indult, ami nagyon-nagyon sok programot tartalmaz. Ezeknek a 80%-a ingyenes. Ezek által olyan helyszínek kerültek bevonásra a kulturális, a művészeti, közösségi rendezvénytérbe, amelyeken nem voltak az előző években programok. Nagyon szépen fel lett újítva 2016-ban a Csónakázótó. Alig volt ott program. Most ez egy rendezvényközpontú helyszín lett. Nem csak egyébként városi rendezvények, hanem más szempontokból is. Mire gondolok, és például mindjárt fiataloknak szórakozási lehetőség. Nem a mi rendezvényünk, de szoktunk róla egyeztetni. Volt is bevallom őszintén, ahol mi tereltük őket még városi helyszínbe, a Napközi. A Napközi egy tipikusan fiataloknak, vagy egyébként mondjuk 40-es korosztályig szóló zenés közösségi rendezvény. Budapesten City Matinének hívják azt az eseményt, ami a Margit szigeten és különböző közösségi zöld felületeken valósul meg, és egyébként itt zenélnek, limonádéznak, akár nyilván lehet alkoholt is fogyasztani, hogyha ezt a büfé enged, és különböző DJ-k szolgáltatnak zenét szép helyszíneken. Ezt 3 éve találta ki egy csapat, én nagyon gratulálok nekik. Ők annak idején kerestek is bennünket, és például mi javasoltuk nekik, hogy miért ne lehetne ilyen a Ferences kertben, és egyébként 2 éve van a Ferences kertben is ilyen esemény, és amikor Budapestről volt itt egy ismerősöm, ő mesélte, hogy elment egy ilyen, és mondta, hogy tök jó, hogy van egy vidéki városban is egy ilyen rendezvény. Tudom, hogy ez egy magán, de csak mondtam egy példát, hogy amikor a fiatalok kérdezik, hogy hol lehet mondjuk a kultúrán kívül fogyasztani, szórakozni, akkor vannak ilyen események, és mindig azt csodálkozom, hogy azt mondják, nem lehet semmit csinálni, miközben mondjuk emlékszem, hogy múlt héten az volt a bajom, hogy szimfonikus koncert volt Bartók teremben, 50. évad van, fantasztikus, ajánlom mindenkinek, aki nem volt még, hogy menjenek, mert nagyszerű karmesterek, zenészek játszanak. Múlt pénteken Madaras Gergely vezényelt, aki rendkívül népszerű karmestere volt a korábbi éveknek. Aztán színházi előadás is volt, meg akkor volt a Derkovics jubileum fényfestése versoló gálával, meg a Nyugatnak is a kis fesztivál rendezvény, a Perint Fesztivál is.
Jó, akkor feltsük meg közösen, akkor miért gondolja a néplélek, hogy nincs itt semmi? Tehát te mindig gondoltak erről?
Én nekem van erről egy gondolatom, de a Gyöngyinek is van, ahogy látom.
Először ezt, aztán visszatérnék én az Éret Szombathelyre, mert azzal kapcsolatban van egy kérdésem, de akkor miért gondolja a néplélek?
Szerintem abban van még rengeteg feladat, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, ahol még direktebbül el tudjuk juttatni a szombathelyeknek azt, hogy vannak programok, jöjjenek el, éljenek a lehetőséggel, és ebben vannak még szerintem olyan teendők, amivel jobban el kell érni a lakosságot, vagy a különböző korosztályokat, korcsoportokat. Nyilvánvalóan biztos, hogy lehetne még programokat hozni és megvalósítani, de azt hiszem ebben a médiának is van szerepe. És
tudom, nem... miért minket kritika? Tehát nem, akkor most mondtam, hogy akkor már mondd el élőbe itt, és akkor meghallgatjuk és válaszolunk rá.
Én nem is kritikának mondanám, csak azt mondom, hogy szerintem ebben a médiának is van szerepe vagy felelőssége. Mindig felszoktam azt hozni példaként, hogy szerintem nagyon aktív a múzeumi élet is Szombathelyen. Rengeteg kiállítás nyílik az elmúlt években, és amikor van egy sajtótájékoztató, és látom, hogy hány sajtó képviselteti magát, akkor kicsit elkeseredem azért, hogy nem jön el mindenki, és utána nem is ad hírt róla sok esetben, miközben szerintem nagyszerű kiállítások nyílnak. Jövő csütörtökön is nyílik a Szavária Múzeumban 2 egyébként nagyszerű fotográfusra, akik szombathelyi születésű. Nem a Szavária Múzeumban lesz, a 2 Reizmanról.
akik egyébként, akik, tehát az országos sajtó szokott velük foglalkozni, és az ő fotográfiai munkájukról, de sokszor ezt érzem, hogy kevésbé. Ugyanez a helyzet a könyvtárral. A Berzsenyi Dániel könyvtár a szokványos könyvtári feladatai mellett egy igaz ilyen élő közösségi hely. Kiállítások nyílnak, könyvbemutatók vannak, műsorok vannak, és nem igazán látom azt, hogy nyilván a sajtó se tud mindenhol ott lenni, meg nyilván ebben van feladata az intézményeknek is, hogy mennyire tud átjönni. A könyvtárnak
szerintem van egy törzsközönsége, többnyire egy korosztályhoz kötött törzsközönsége, azok az előadások, amiket tartanak, nagyjából majdnem telt házzal is mennek, az egy része, egy nagyon speciális része a kultúrának. De vissza kéne arra térnünk, hogy szerinted miért gondolják azt, Tóni, hogy
szabad? Nem, fogalmam sincs. Tehát nem, azért kérdeztem tőletek. Én azóta, amikor mondom, ide költöztem, én ezt hallottam, hogy nincs, nem. De ugyanakkor már nagyon sokszor elmentem valamire, és akkor meg hárman voltunk, meg ketten, meg tizen ilyen írólvasó találkozók, akkor még korábban. Hát most
szerintem ebben nagyon sok feladata van nyilván a városnak, a szervezeteinek, de nyilván közösségeknek. Tehát ugye pont a Tóni valamikor a színház utáni sajtótájékoztató után beszélgettünk, hogy miről fogunk beszélni, és pont mondtad ezt a kérdést, hogy mondják a fiatalok, hogy például nincs esti szórakozási lehetőség, kevés a diszkó. Ugye egy dolgot
mondták,
azért tisztában kell lenni. Szoktam ilyen kommentet olvasni, hogy mert milyen rossz világ van, mert bezárt a Kaiser, meg a nem tudom milyen szórakozóhely, hát de ezekről nem az önkormányzat tehet, tehát hogy nem az önkormányzat működteti ezeket a szórakozó helyeket, hanem nyilván ez a gazdaság alakul úgy, vagy mondjuk ez egy magánvállalkozásokban. Ezek, amiket hallottam, mindegyik nyilván magánvállalkozásban működött, de például tudom mondani, hogy én úgy tudom, hogy hamarosan egyébként fog például egy szórakozóhely nyílni Szombathelyen, és csak egy érdekesség, ha már mondtad, hogy fiatalok. Aha. Múlt héten beszéltem egy soproni ismerősömmel, aki taxisként dolgozik Sopronba, és beszélgettünk, hogy milyen ott az élet, és azt mondta, mikor mondtam, hogy kevés szórakozóhely van Szombathelyen, hogy ez azért érdekes, mert hogy ők nagyon sok olyan embert visznek haza fuvarból hajnalba, akik hajnali vonatról jönnek Szombathelyről, mert hogy ott voltak szórakozni, és úgy hallgattam, hogy hát ilyet még én sem hallottam,
de azért Szombathely valamennyire azért ilyen bezárkózós város, nem? Tehát én ezt nekem tetszik valahol, tehát egy részben, hogy itt ilyenek, hogy itt így végig mentek este 8-kor a belvárosban, és azért nem hömpölyök a tömeg egyik helyről a másikra, hogy ez ilyen város, egy ilyen kis nyugodtabb.
Hát biztos nem egy Pécs vagy egy szegedi sétáló utca típusú, de ugye ez is kétélű dolog, mert van, aki azt mondja, hogy legyen nagyon sok program, csináljuk, van, aki meg, ja Istenem, igen, szeretném. Tehát én kaptam már telefont úgy este, hogy a Ferences kertben szeptemberi pénteken műsor volt, és azt mondta a hölgy este 9 órakor nekem, hogy képzeljük ezt, hogy ott rendezvény van. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két oldala érthető, mert nyilván az ő szempontja is érthető, meg azok szempontja is, akik meg azt mondják, hogy legyen több rendezvény. De és tudom, hogy akarunk beszélni az Érez Szombathelyről, hogy nekünk, annak a stábnak, aki ezt annak idején kitalálta, azon gondolkodtunk, hogy mindig azt mondják, hogy, és szerintem ez egy érdekes gondolat, hogy a rendezvény szervező azt mondja, hogy nem csinálok rendezvényt nyáron például Szombathelyen, a karneválon kívül, mert elmennek az emberek nyaralni. De mit mond a szombathelyi? Elmegyek inkább nyaralni, meg mondjuk Veszprémbe fesztiválozni, meg nem tudom hova, mert Szombathelyen nincsen rendezvény. Úgyhogy mi most ezt próbáltuk megépítgetni az elmúlt 3 évben, és azt gondolom, hogy ez annyiban már működik, hogy igenis, ha nem is minden hétvégén, de legalább 2 hetente hétvégén vannak programok a városban, és nem kifejezetten csak szűk kört vonz, hanem próbálunk nyilván olyan eseményeket megvalósítani, amivel nagyobb tömegeket be lehet csatornázni. Mire gondolok? Kertmozira, az emlékműnél.
Most egy kicsit hadd menjek vissza, mert elcsúsznak mellettünk a témák. Egyrészt szerintem, ha van örök kérdés még amellett, hogy Szombathelyen miért nem lehet csinálni semmit, az is örök kérdés, hogy hol rosszabb, Sopronban vagy Szombathelyen. Tehát a soproniak mindig azt mondják, hogy Szombathelyen sokkal jobb, a szombathelyiek meg mindig azt mondják, hogy Sopronban sokkal jobb. Tehát változik.
Csak abban a megegyezés, az a legelszegen a legrosszabb.
Tehát... Igen, valószínűleg.
Biztos, hogy Szombathely a legjobb hely, és mindenki szombathelyi. Próbáljuk is ezt erősíteni.
Megkérdezhetnénk, hogy mire való az a töménytelen plakáthely, matrica, és mi egyéb, ahova ki van írva, hogy mindenki szombathelyi? Mi ennek a mélyebb értelme?
Szerintem az, hogy erősítsük ezt az identitást.
Nekem de nem egyébként... mindenki szombathelyi.
De én, hogy aki itt él, az érezze annak magát, és mondjuk esetleg ösztönözze arra magát, hogy én itt akarok maradni ebben a városban.
Mert ugye mi ennek az alapja? Honnan van ez a jelmondat?
Legtöbben azt hiszem Falkó meccsekről ismerik.
Igen, és ott a Falkó szurkolók találták ki, és ezt skandálták? Vagy honnan jött ez a mindenki szombat?
Ezt, hogyha itt lesz a polgármester úr, tőle kell majd... Itt lesz nem egy polgármester úr, őt kell majd megkérdezni. Én nagyon szeretem a Falkót. Ha tudok, akkor kint is szoktam lenni, de bevallom, hogy nem én járok a legtöbbször, de tévéből szoktam követni.
Még egyet kérdezek. Melyik terület kap több támogatást? Lehet, hogy ez buta kérdés. A Falkót kap többet a várostól, vagy a kultúra kap többet a várostól? Mennyit kap a város költségvetéséből a kultúra?
Készültem számokkal, úgyhogy meg is fogom tudni ezt válaszolni. Több mint 1 milliárd forintot költünk egyébként. Tehát, hogyha azt nézem az önkormányzati kulturális intézmények támogatása, de nagyon sok mindenről beszéltünk, úgyhogy a száraz számok után majd térjük vissza ezekre.
Igen, visszamegyünk.
Tehát ugye külön kell azt választani, van a száraz önkormányzati kulturális intézmények cégek támogatása. Ha leveszem az állami támogatási részeket, ez 1.696.000.000 forint. Én azt gondolom, hogy azért ez egy jelentős összeg. Tovább megyek, városi nagy rendezvények itt a hivatalos nemzeti ünnepeinkre kell gondolni, de itt kapcsolódik a családi nap, vagy a gyereknap, bocsánat, tehát amiket az önkormányzat az Agóra valósít meg főként, ez 30 millió forint, amit erre az összegre szoktunk költeni. Van egy aktív időskor nevezetű programja a városnak, ami szerintem nagyon jó, mert az időseknek nyújt egy olyan kulturális, turisztikai, művészeti lehetőséget, amivel tényleg azt szeretnénk, hogy a nyugdíjasokat kimozdítsuk egyébként otthonról, legyen nekik egy közösségi élmény. Ennek a nagy része is kulturális program.
Tehát most aki volt... nem tudná, arról szól, hogy a nyugdíjasok ingyen mehetnek akár az ország más részeibe is, vagy akár távolabb is buszos programokra, ami rendszerint a kultúrához köthető programot jelent.
Így van, kevésbé egyébként kirándulás, tehát mindig van egy vagy két kirándulás is, de egyébként inkább kulturális művészeti rendezvényeknek a látogatása, erre is költünk 30 millió forintot, és akkor ott van az egyéb rendezvények, Lamantin, Bloomsday, Nyitott Városháza, Érez Szombathelyt, sorolhatnám még a rendezvényeket, ez 56 millió forint plusz, és 70 millióval tervezzük a karnevált, ami biztos egyébként nagyobb összeg lesz, ez nyilván mindig a szponzorok és az NKA, ez egy állami pályázatnak a függvénye, hogy mennyit teszünk hozzá. Tehát én azért úgy érzem, hogy a város kulturális életét azt igyekszünk kiemelten támogatni.
A teljes költségvetésnek hány százaléka megy kultúrára? Tudod,
jelentős,
lehet, hogy olyat mondok, aminek nem néztél utána, és nem számoltad
igen,
ki.
Igen, úgyhogy azt tudom mondani, hogy jelentős, de azt tudom mondani, hogy én azért, amikor a költségvetési egyeztetések vannak, és a polgármester úr, szerintem Horváth Attila a polgármestertársam, és azt hiszem László Győző is meg tud erősíteni, hogy szívügyem a kultúra, és mindig azért igyekszem képviselni azt, hogy azért erre igenis szánnunk kell. És ezért
nagy
is
csaták
jó...
vannak?
Én azt gondolom, hogy mindig mindenki úgy áll fel, hogy megvan a közös döntés, és ez egy jó dolog, amikor úgy tud az ember együtt dolgozni a csapatban, és nem másként tekintve egymásra.
Még kettő, és visszaadom a Tóninak a szót. Ugye arról beszéltünk, hogy miért nem érezhetik az emberek, hogy itt történik valami, és eszembe jutott, hogy volt egy olyan érzés, vagy van egy olyan érzésem, hogy kétféle kulturális programra osztható a városnak a kulturális kínálata. Az egyik az olyan úgynevezett mainstream-es, hogy csinálunk mondjuk ennek a legvásáribb vagy búcsúbb jellege a Szent Iványné, de lehetnek ezek főtéri programok, kis könnyed programok, és a másik része pedig a komolyabb kultúra, mint a színház, a koncert, vagy a képtárbeli kiállítás. És mintha a kettő között nem lenne egy olyan, ami nem annyira mainstream, ugyanakkor nem is annyira magas kultúra, ez valahogy mintha úgy hiányozna. Ami igen, igen, egy kulturális fesztivál, meg hasonló, igen.
Erre muszáj válaszolnom, úgyhogy elnézést kérek a Tónitól, de...
Kivárja még a másik napot, és utána lesz.
Figyelek, nagyon hallgatom.
Én azt hiszem, hogy próbáljuk az egyensúlyt megtartani, és nyilván van olyan név, amikor az egyik erőteljesebb, a másik kevésbé, de szerintem kezdjük megtalálni az egyensúlyt, és igenis kirajzolódott az az irány, hogy egyébként ez a város, vagy akár ezt kell, hogy mondjam, ennek a városvezetésnek mi a kulturális célkitűzése. Én azt gondolom, hogy egy új fesztivál lapkövei, és az, hogy nyáron is élményt tudjunk adni az embereknek, amit ugye elmondtam, hogy nyáron nincs program, elmegyek a városból, ne szervezzünk, ezt mi próbáljuk túllépni. És most már úgy próbáljuk túllépni, hogy ez az Éles Szombathelyet sorozat, ez elkezdődik tavasszal, és nyár végéig őszig kitart, tehát hogy még a karnevál után is vannak programok. Azért azt el kell mondani, amikor ugye a kultúráról beszélünk, meg arról, hogy mondjuk mit tervezett valaki, meg mit nem, hogy azért ezt az ágazatot jelentősen eltalálta a Covid, meg az energiaválság, és ahhoz képest egyébként fel tudott úgy állni ez az ágazat, hogy abban az időszakban is szerintem próbált virtuálisan nagyon nehezen élményt nyújtani a szombathelyeknek, de egyébként utána pedig teljes gőzzel jön fel, és itt tényleg én nagyon szeretném megköszönni a kultúrás szférába dolgozóknak azt, hogy ilyen eredményeket érnek el. Az Agóra sorra kap díjakat, közművelődési elismeréseket, a színház szintén fantasztikus a színház idei évada, ahogy mondtam, a zenekarnak az idei bérlete, tehát nagyon sok eredményről beszámolhatunk az intézményeinknél és a cégeinknél, ami nekik köszönhető, és az ő munkatársaiknak, hogy ez a helyzet, és visszajön a közönség. Tehát érezhető volt mondjuk a zenekarnál és a színháznál, hogy azért, amikor a Covid megszűnt, akkor nagyon nehezen tértek vissza. Azt kell mondanom, teltházzal mennek például a zenekarnak is a koncertjei. De amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Én azt gondolom, hogy a magas kultúra, magas művészetnek is van keresni valója a városban, például a képzőművészet terén. El kell mondanom, a polgármesterségemnek az egyik legfőbb, hát nem azt mondom, hogy munkának, de eredményének tartom azt, hogy Gessler Mária, aki a város szerintem egyik legnagyobb művésze, élő művészéről van szó, és ugyan Budapesten született, de Mária művésznő itt töltötte az életét, és most is a 80%-át, úgy döntött, hogy egyébként az életműve egy jelentős részét Szombathelyre adja. Ez több mint 60 millió forint értékű műtárgy, ami innentől a város, a szombathelyi képtárban kerül majd kiállítás, és azért is merem ezt mondani, Csapláros Andrával közösen sikerült őt erről meggyőznünk, és azért, még egyszer, azért merem még ezzel kiegészítenem elmondani, mert ezt ő maga is el szokta mesélni.
És ezzel egy nagy, mondhatjuk azt, hogy hibát, vagy egy magyarországi jellemző történetet próbáltok helyrehozni. Ugye annak idején, mikor az Éva Malmot felújították, és oda az a kiállítás került, amelyik került, nagyon jól tudtuk mindannyian, hogy nem biztos, hogy azért került oda, mert hogy Szombathelynek ő a legnagyobb élő művésze, hanem sokan azt mondták, hogy azért került oda az a kiállítás, mert politikailag jó kapcsolatai voltak. És Gessler Mária joggal érezhette azt, hogy akkor ő neki miért nem jutott valami legalább, mert hogy ő művészileg áll olyan szinten, sőt lehet ezen gondolkodni, hogy ki a sikeresebb, és ahogy látom, ezt a köztes megoldást találta a város, hogy így Gessler Mari is kap egy állandó kiállítást a képtárba, és az Éva Malomba pedig az a kiállítás van, ami van.
Valójában én azt mondanám, úgy lettek volna bölcsek az elődeink, hogyha annak idején ezt a múzeumot mindkettejük részére hozzák létre. Mária pedig művésznő egy olyan személyiség, hogy most volt az időszaki kiállítása szeptemberben, a Nyugat írta azt, hogy egy igazi ilyen szombathelyi népünnepé volt az ő időszaki kiállítás megnyitója, több száz ember vett rajta részt, ő egy rendkívül szeretett személyisége a városnak, és egyébként nagyon izgalmas az ő művészete, úgyhogy ez egy óriási nagy adóssága volt a városnak. De vannak még ilyen más történetek is, főként a képtárral kapcsolatban.
Tényleg sok minden elhangzott, és ugrálni fogok szerintem, de talán nem baj. Az egyik, ami így eszembe jutott a tömegrendezvényekről, és ezt felírtam magamnak, hogy rákérdezem, mert rákérdeztem az Agóránál, és ez szerintem hiba volt, tehát talán a a Szent Iváné volt múlt évben, és olyan előadói gárdát vonultatott fel, aminek szerintem egy ingyenes önkormányzati rendezvényen, vagy hogy fogalmazzak, nem szerencsés. Tehát itt én két nevet írtam fel, a Pétes Remeket és a Korda Györgyet, bizonyára két remek előadóról van szó, és bizonyára megvannak a rajongó tábora is, de nem vagyok biztos benne, hogy ezt önkormányzati pénzekből kell ezt finanszírozni. Én rákérdeztem akkor az Agorán, mert nem fölháborodtam, csak mert fura az egész, amikor beszéltem sokkal kisebb vasmegyei városokkal, és ott, hogy mondjam, tehát így más kategóriájú előadók voltak. Én megértem egyébként, hogy minél több embert próbáltok ti, vagy Agora, vagy nem tudom ki becsámítani, de én szerintem ez hiba. Tehát egy városnál.
A mokkazenekar még fellépne, hogy a mokkazenekar ne lépjen fel?
Azért bevallom, ennyire nem szoktam belefolyni a Szent Iváné előkészületében, mert azt gondolom, hogy nem is szabad, tehát hogy egy politikus ne akarja megmondani, hogy neki a kedvence vagy a nem kedvence lép fel. Én azt gondolom, hogy ez egy nézőpont, amit elmondasz, viszont egy önkormányzat, meg a cég számára nyilván mi az a nézőpont? Az, hogy minél szélesebb kört szolgáljon ki. Teltházak voltak ezeken a koncerteken.
Én értem, hogy teltházak minden több, de akkor, hogyha szegény Jimmy még élne, akkor ő jönne. Tehát hol húzzuk meg a határt?
Ahogy... Egy Szent Ivánéről beszélünk. Tehát amikor...
De ez népszórakoztatás. Tehát, hogy közpénzből kell népet szórakoztatni. Tehát, hogy hogyha már szórakoztatom...
Erre igénye van az embereknek.
Igény sok mindenre van. Tehát, és nem biztos, hogy ezt ki kell elégíteni. Én csak azt mondom, hogy van egy büdzséje az önkormányzatnak, vagy államnak, vagy akárminek, most nem, nincs, tudnék mondani a minisztérium képviselőjének is filmcímeket, meg egyebeket, hogy akkor hát próbáljuk meg legalább egy picit fölélőni, vagy legalább őket, tehát ne alá, hogy minél többen jöjjenek ki, hanem kultúra, és akkor én pedig, hogy akar, akkor elmenj, befizet meg Péter.
Én azt gondolom, hogy meg kell találni az egyensúlyt. Tehát a Szent Iváné az pontosan az a program, ami könnyedebb, lazább szórakozásnak szól, és amiről nem beszélünk, meg lehet találni a Szent Iváné-nek a komolyabb forgatagát. Mi történt tavaly? Hosszú évek óta? A szimfonikus zenekar adott koncertet a Szent Iváné előtt 3 nappal. A Szent Iváné alkalmából kell a komolyabb rész. Nem volt ilyenre példa nagyon régóta, lesz idén is egyébként. Lehet, hogy a Szent Iváné után. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehet a komolyabb, meg a könnyedebb részét is találni. Van olyan program, aminél igen, nem biztos, hogy ezeket a zenekarokat kell hívni. Például a Bloomsday, ami nekem tényleg azt kell mondanom, hogy az egyik szívügyem, ott még azt komolyan, még azt kell mondanom, hogy még szervezőként is bele szoktam folyni, aminek nyilván van egy nagyon komoly irodalmi alapja, egy művészeti alapja, és nagyon óvatosan kell lavírozni abba, hogy ne sértsük meg azt a közeget, aki ezt elindította. Akkor sem, ha egyébként az a cél, mert mi más lehet egy városnak a célja, hogyha van egy ilyen fontos dolog, mint hogy egy ilyen világirodalmi regényben szerepel Szombathely, és mi erre büszkék vagyunk, és ünnepelni szeretnénk, hogy ezt építsük be a város lakók identitásába, és ehhez nyitni kell. Mert ha én azt szeretném, hogy ne csak 25 ember beszéljen róla, hanem 500, akkor azt úgy kell megalkotnom, hogy minél több ember tudjon erről valami oknál fogva, és nagyon nehéz azt a határt megtalálni. Szerintem tavaly egyébként sikerült, mert hogy több száz ember volt a Bloomsday-en, de mégis volt ilyen kritikai cikk is, hogy érthető volt, akik esetleg fanyalogtak mondjuk alapítók közül a Bloomsday-re, hogy egyébként mekkora tömegrendezvény lett, de még a legenyhébb, vagy leglájtosabb színvonalú produkció is a művészeti volt mondjuk ahhoz képest, tehát ami mondjuk
nem,
egy más rendezvényen van.
Tehát ott nem ez Korda György és Pétes Remek.
Ott tehát ez ott nem várható, színvonal... de én azt gondolom, hogy a Szent Iván éjjel például meg helye van, és igény is, tehát hogy továbbra is mondom, igény is van rá. Az önkormányzatnak szerintem az önkormányzatnak mindig arra kell szerintem szánni a pénzt, vagy a közgyűlésnek, vagy ezeknek a cégeknek, amit a többség szeretne. A többségnek igénye van arra egyébként, hogy legyenek ilyen rendek, hogy ilyenekre.
A többségnek Techno Disco-ra is igénye lenne, tehát...
Van olyan dolog, amit egy önkormányzat kormánynak kell, vagy egy államnak kell finanszírozni, és nyilván van olyan, aminél meg megtalálja a gazdaság és a magánvállalkozás azt a lehetőséget. Továbbra is azt gondolom, hogy tradicionálisan ilyen jellegű rendezvényekre szüksége lesz, és szüksége volt, és szüksége van, szüksége lesz egyébként a közönségnek, és hogy kell, hogy ezek legyenek.
Egyébként a közönségnek szüksége van, csak a kulturális edukációnak szüksége van egy ilyenre, itt az a kérdés.
Szerintem akkor jó ez, hogyha választhat valaki, hogy mit akarok meghallgatni, és mit akarok megnézni. Tehát megvan mindenkinek a joga arra.
Tehát meghallgathatja bárki bárhol, tehát...
Most, okay. Ha... Ez kezd
partalan. Akkor azt mondjuk, hogy van választási lehetősége. Jó pár éve próbálod a város kulturális életét mégis irányítani, mint kulturális alpolgármester valamilyen módon. Ha azt mondjuk, hogy mit gondoltok, és most nem a Szent Ivánéről beszélünk, mit gondolsz? Mik azok, amikkel igazán sikerült előrelépni? Mert ha legalább három olyat tudsz mondani, amivel megegyezünk mi is a Tóniába azzal, hogy igen, azt mondjuk, hogy itt sikerült valamit elérni, akkor valamit lépett előre Szombathely kulturális élete, még akkor is, ha mondhatjuk azt, hogy ez az Érez Szombathely program, és ezen megint elvitatkozhatnánk, mert sokan azt mondják, hogy nem más, mint a sok eddig is meglévő programot egy kicsit kiegészítve felfűzték egy cím mellé, egy folyamatba, és azt mondják, hogy ez valami új kulturális teljesítmény, pedig nem. Beszéljünk arról, amiről azt mondjuk, hogy egyértelműen el tudjuk mondani, hogy igen, szerinted valami fejlődés történt, sokat dolgoztál érte, és elégedett is vagy azzal, amihez eljutottatok, vagy ahol tartatok most útközben valami felé.
Ez ugye egy vélemény volt, amit megfogalmaztál az Édes Szombathelyről.
Ugyanis azt mondtam, azért... még ha sokan azt is mondják.
Meg sokan meg azt is mondják, hogy milyen jó, hogy vannak. Elmondok egy példát. A Ferences kert miért volt évekig zárva? Miért csak a Kanizsainak volt ott a szalagavatója? Miért karneváli helyszín volt? Aki nyitott szemmel jár, és sokan vannak ilyenek, csak kevésbé írják le, mint a kritikát, mert nyilvánvalóan a kritika mindig hangosabb, mint egyébként a pozitívum. Sajnos ilyen a sajtó és mondjuk a közösségi médiának is a visszajelzése, de kellenek a kritikák, ezt nem mondom. A Ferences kertben rengeteg program van nyáron, piknikkoncertek vannak, most lesz színházi előadás. Mondom, oda költözött be akár ez a Napközi is, ami civil kezdeményezés, de mégis a városnak volt ebbe szerepe. Tehát például az szerintem egy eredmény, hogy ott megvalósult. Én az emlékműnél lévő kertmozi koncertet, vagy az, hogy visszatért egy korábbi tradíció, hogy Szent Iváné előtt megújult az emlékmű, ugye tudjuk, hogy egy magas szponzorációból, de az önkormányzat is adott hozzá. És ott van egy ilyen nagyszerű, hát nagy, több száz ember volt kint az emlékműnél, és idén is lesz műsor, és ez biztos, hogy meg fogjuk honosítani, ezek az Érez Szombathelyt eredményei, mert ezek a területek eddig is ott álltak, csak használni kellett volna. De ugyanezt szoktam mondani.
Illetve végre felújították az emlékmű környékét.
Végre felújították.
Kultúrának mondjuk, de hogy minek, de hogy, az
tehát,
biztos.
Hogy ott van a témapark, ami egy fantasztikus helyszín. Hát a Báb Színháznak tavaly volt pályázati forrásban egy nemzetközi Báb Fesztiválja. Sajnos pont a Bloomsday-kor, zárójelben mondom, hogy ez az akkor, hogy nincs hova mennem. Bloomsday volt egyszerre, meg egyébként nemzetközi Báb Fesztivál egymás mellett. Csak hogy egyébként ott volt egy fantasztikus helyszín, nem volt eléggé kihasználva. Szerintem az eredmény, hogy oda beviszünk minőségi programokat, hogy jazz band koncert volt, 800 ember hallgatta meg 2 évvel ezelőtt. Ezt meg lehetett volna eddig is tenni, nem volt meg az az együttműködés a szervezetek között, és nem volt meg rá az affinitás sem az elődöknél, én úgy érzem, hogy minden hétvégére igenis próbáljunk programot tenni, ahogy ott van a Városháza, nem a legszebb épület a világon, de nagyon van egy fantasztikus terasza. Miért ne lehetne a közönségnek átadni? Az, hogy ott van egy teraszkoncert sorozat, ami szintén az elmúlt években indult, 3 nap alatt betelnek a helyek. És azt kell mondanom, hogy bárki...
Azért, mert az egyharmadát a politikusok foglalják.
Nem, én egyébként...
úgy, hogy én is voltam ott. Voltál ott koncerten?
Én szerintem igen, de
én egy nagyon jó koncerten voltam ott. Igen.
Ez itt csak vélemény, mert most nyilván a polgármester vagy bármelyikünk elmegy egy-egy koncertet, de én is szándékosan azért inkább nem is vagy felvételen megnézem, vagy egyébként egy-egyre helyre megyek el azért, hogy másnak legyen lehetőséged, ezek ingyenes koncertek, és azt látom, hogy igény van rá, mert abban a pillanatban, hogy bármilyen előadó van, teltházzal mennek ezek a koncertek. Tehát ez egy kis részleteredmény.
Álljunk meg egy pillanatra, Tóni, akkor ezzel egy, mert azt mondtuk, hogy egyetértünk. Az emlékmű felújítása és a körülötte lévő kulturális események, gondolom abban egyetértünk, hogy azok jók. Kertmozés, stb.
Föl lehet találni hármat.
Ferences kerttel is egyetértünk, hogy jó, hogy találtatok.
Hogy van program, tehát igen, az, hogy előtte...
Akkor kettő már van, igen.
Ezek tudom, hogy részletek. Szerintem ami nagy eredmény az a Bloomsday. Tehát a Bloomsday egy nagyon zárt körű, a magas művészet, ugye tudjuk is, hogy avantgárd művészek indították ezt el, meg olyan helyi civil aktivisták, akiket igazán érdekelt az irodalom, és ez így is van rendjén. De amit elkezdtem mondani korábban, hogy azt szeretnénk, hogy ez legyen az identitásunk része, azért, mert ez egy nemzetközi kitörési pont is, amire vannak vevő külsős támogatók. Tehát nem titok, 2 hete kötöttünk kultúrális megállapodást az Írország-Magyarországi nagykövetségével, akikkel együtt is volt együttműködés, de látják azt, hogy Szombathelyen elindult valami. És a fesztivál önmagában egy dolog, ugye egy egynapos rendezvényről volt eddig szó, ami szimplán volt olyan, hogy egy délután volt, de azért 3 éve azt látjuk, hogy elindítottunk egy fesztivált, ami nyilván a Bloom és a Ulysses virága köré épül, de igazából kezd egy kortárs összművészeti fesztivállá válni, aminek van egy értelme, egy nagyon fontos értelme. Elindult egy olyan komoly murális freskó gyártás, azt kell mondanom, egy kültéri kiállításnak a megálmodása.
Arról beszélsz, hogy a kültéri hatalmas tűzfalakra festmények, bizony, és művészeti alkotások kerülnek szerte a városba. Most már mennyi is van?
6 darab van. Idén 3-at fogunk elkészíteni, mert 2 festmény lesz és egy dombormű, de ez elkészül, Közép-Európa legnagyobb kültéri kiállítása lesz, ami egy későbbi LKF pályázatnak is az alapja lehet, mint ahogy az egész Joyce világ, és ehhez nagyon komoly partnereink adódtak, hiszen a nagykövetség mellett maga az ír külügyminisztérium is támogatóként lépett fel, és ne felejtsük el, hogy valósul ez meg. Nem minden tiszteletem az amatőr festőké, de itt jeles ír művészek érkeznek az egyik képet megfesteni, miközben a mai magyar kortárs világban szerintem fontos festőkép, vagy képzőművészek, mert van, aki szobrász, érkezik Szombathelyre, hogy elkészítse a maga művét, ugye ezt mindig egy zsűri dönti el, ír és magyar zsűri, hogy egyébként kik vegyenek ebben részt, például Pados Gábor is sokszor ennek a zsűrinek a része, és maga az egész egy olyan kapcsolatot indított el még ezen kívül, ami által egy nagyon komoly alapítvány, akik 2011 óta elérték azt Magyarországon, hogy a vezető kortárs művészeti díjjal jutalmazzák Magyarországon a kortárs képzőművészeket, azok úgy döntöttek, hogy az általuk 11 óta 2 évente átadott díjak, elismerések, támogatott művészeknek az elkészült műveiből és további vásárolt művekből egy állandó kiállítást hoznak létre, és Szombathelye helyezik
el. Hol lesz
el
ez a kiállítás?
A Szombathelyi Képtárban június 15-én fog megnyílni, és ez azért óriási nagy eredmény, mert jelen pillanatban lehet ez egy vélemény, de így is van, és sokan egyet fognak azt hiszem érteni, akik esetleg követik a műsort. A kortárs képzőművészet rendkívül Budapest központú. És az, hogy sikerül nekünk és nekik felismerni azt, hogy igenis meg kell ragadni az alkalmat, hogy itt van egy hatalmas képcsarnok Szombathelyen, amit azért mégis elkészítettek, és nem megszüntetni kell, hanem valamit kezdeni vele, és
ez
jövőt generálni.
Igen. Egyébként most nem állítom, hogy a felújítás után is ugyanolyan szép lett, de...
Egy különleges épület, és az, hogy tényleg a debreceni modem és a múlcsarnok után ez a 3. legnagyobb képcsarnok az országban, élni kell ezzel a lehetőséggel, és ők úgy döntöttek, 2-3 év tárgyalása után, hogy egyébként ezt itt nyitják meg Szombathelyen, ezt a kiállítást, amivel azt kell mondanom, hogy a képtárat a korábbi 90-es, 80-as évek népszerű időszaka után visszatesszük a magyar képzőművészeti térképre.
Jól érzem, hogy ez a te legnagyobb szívügyed, a Bloom?
Az egyik, a másik azt gondolom, hogy a Gessler volt mindenképpen, a harmadik pedig a nyári rendezvénysorozatok, hogy legyen élménye, legyen lehetőség a szombathelyeknek itt maradni, mert hogyha egy pillanatra az idegenforgalomról és a turisztikáról beszélünk, akkor a városnak szerintem turisztikai kitörési pontja az a rendezvények tekintetében van, hogy olyan rendezvényeket tudjunk nyújtani a városlakóknak, ami miatt ide jönnek. Azt szoktam mondani, hogy van élet a karneválon túl is, és mutassuk ezt meg Szombathelyen, hogy igenis mi képesek vagyunk erre, hogy ide mozzuk az embereket.
Azért elárultad nekünk, hogy igazából te érdekelt vagy a Bloomban, és nem véletlenül akarod ennyire segíteni és támogatni a Bloomot. Hát te neked ott személyes kapcsolataid vannak.
Ebben semmi titok nincs. Tavaly én nyitottam meg a Joyce szobornál a Bloomsdét, és én ott elmondtam, hogy a családi kötelékeim kötnek az épülethez, a főtér 40-41-es számhoz. Nekem a szüleim ott dolgoztak, ugye kereskedelemmel foglalkoznak 30 éve, és tulajdonképpen én gyerekkoromban iskola és a nagyszüleim közötti időszakban, amikor utána mentem át hozzájuk, akkor sok időt töltöttem ott az üzletünkbe, és nagyon tetszett a szobor, és mindig a Bloomsday-en is ott voltam egész kiskoromtól, ugye 94 óta van Bloomsday, követtem ezeket az eseményeket. Ennyi személyes kötődésem van, de azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel egyébként ide tudunk vonzani turistákat is, és nekem már volt is, aki írt tavaly, hogy ők szeretnének jönni. Hogyan találnak oda? Nem sokan, de egyébként volt ilyen ismerős.
A butikunk mellett, a szobornál.
Azért ez
egyébként miért lenne baj? Az embernek vannak személyes kötődései gyerekkorában valamihez, és az a személyes kötődés elindítja arra, hogy aztán felnőve azt kihasználva valami olyan dologba menjen bele, ami jó is. Hát ez abszolút jó sztori.
Ezt azért abból a szempontból el kell mondanom, hogy az utóbbi 3-4 évben éreztem azt, hogy ennek igenis van olyan jelentősége, amivel ki tudunk törni, és én nagyon hálás vagyok Szántó Istvánnak és Priger Szabolcsnak, mert igazából István és Szabolcs ötlete alapján fogalmazódott meg, hogy a murális műhely, tehát ezt a kültéri freskó sorozatot elindítsuk, hiszen tényleg ez egy olyan pont, amit mindenki támogat és segíteni akar, és tudom, hogy nagyon rövid az időnk, azért egy dolgot elmondanék, ami igazán fontos, és szerintem nagy eredmény, Derkovics Gyula. Nagyon-nagyon sokszor hallottam, akár itt ülő vendégektől a podcastben, akár a kulturális élettel foglalkozókkal, hogy el van hagyagolva Derkovics Gyula művészete hagyatéka. Így is volt. Én komolyan mondom, hogy elkeseredve figyeltem 2014-ben, hogy a műcsarnok jubileumi kiállítást tart Derkovics Gyulának, Szombathelyen egy koszorút nem tettek le.
Ugye itt van a szülőháza.
Igen. Miközben én borzasztóan köszönöm az együttműködő partnereknek, hogy idén méltóképpen tudtuk Derkovics 130. évfordulóját
megünnepelni. Hadd kérdezzek valamit. Láttam nemrég egy képet, ahol a ház falán az emléktábla egy nagyon romos, lefolyt, csúnya a kis emléktábla volt. Az egy régi kép volt, vagy lehet, hogy az emléktáblát elfelejtettétek felújítani, és még most is olyan állapotban van?
Ez ugye a Szavária Múzeumnak egy ingatlanán szerepel, ami az egykori Derkovics ház volt. Biztos, hogy ráfér a tatarozás a házra. Most az, hogy egy fényképnek milyen a minősége, vagy
az
sem.
Az emléktábla volt nagyon csúnya állapotban, lefolyt festékkel, szörnyen nézett ki, csak akkor javasolnám, hogyha, mert nagyon szép, hogy így
megszokták ezeket tisztítani. És mindig azt szoktam mondani, meg is van tisztítva, azt ne keverjük sose össze, ez nekem a víztorony kupolánál jött elő, biztos Horváth Attila beruházásokért felelős alpolgármester társam is szokott erről beszélni, hogy mondták, hogy milyen csúnya a víztorony kupola. Azért, mert ez egy természetes folyamat.
Ne hozzuk a kettőt össze, jó?
Ezt azért hoztam elő, mert például a Rohonci szobornál, vagy a Derkovics szobora a Rohonci úton is nagyon sokszor megkapja azt, hogy miért ilyen koszos, miért ilyen foltos, és takarítják a műtárgyakat egyébként, a kültéri műtárgyakat folyamatában. Csak azért van egy olyan folyamat, ami nyilván egy szobornál nem teljesen eltüntethető, és meg kell ezt őrizni. Én is láttam, oda szoktunk erre figyelni. Biztos, hogy ez az emléktábla nem a legszebb, az viszont biztos, hogy a szobor most egy méltó környezetet kapott, és egy méltó emléktáblát, hiszen most avattunk egy olyan táblát a Rohonci úton, ugye róla Derkovicsról elnevezett városrész kapujában, ami szerintem méltó módon számol be arról, hogy ki is volt ő, nem beszélve arról a kiállításról, ami a május 19-ig megtekinthető a képtárba, és azt hiszem, hogy ideje volt, hogy Derkovicsról egy ilyen színvonalú kiállításon megemlékezzünk.
Szópárbajunkat befejezve, Tóni, parancsolj.
Nem, több dolog is eszembe jutott, az egyik vissza még a Bloomsdale-re. Én legalább 10 vagy 15 évvel ezelőtt írtam, hogy ez az egész Joyce örökség, ez nagyon fura Joyce örökség itt Szombathelyen. Ez ilyen egy kitörési pont, hogy ez a rettenetes klisével éljek. Tehát ez tényleg unikális dolog. Tehát hány emberrel beszélgettem, mint külföldön, mondjuk egy ír kollégával, újságíró hölgyel beszélgettem, és mondta neki, hogy Szombathelyen nem tudja. Tehát mondom, itt van. Hú, tényleg ez mekkora poén? És mondtam, hogy nálunk van most egy fesztivál, és akkor csak nézett. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, ugyanakkor nagyon-nagyon nehéz irány, mert nagyon nehéz, egyrészt kicsit ilyen aláoknásított terület ez a Jolc, hogy most így állok hozzá, mit lehet ezzel kezdeni, másrészt meg hát nehéz is kommunikálni, maga a regény is nehéz, az egésznek a szellemi, művészeti leágazását is nehéz, de hogyha ezt valamilyen módon eltaláljuk, akkor ebben még akármi is lehet, tehát egy olyan világon egyedülálló, unikális valamit lehet erre ráépíteni, amiben van fantázia, de hát nem könnyű. A másik, ami eszembe jutott, egy picit kritikaképpen, vagy megjegyzésképpen, véleményképpen, de majdnem, hogy tény, hogy azt figyeltem meg, hogy az utóbbi néhány évben kevésbé vannak olyan koncertek, könnyűzenei koncertek, amik korábban jellemezték a várost. Ez részben azért van, mert a Cinema kávézóban voltak ezek a koncertek, és ott mindenféle ugye, helycserés támadás történt, és ezeknek tehát ennek a stílusnak, ami valahol a mainstream és a nagyon keveset érdeklők között voltak ezek a koncertek, most nem tudom, a 30Y-tól kezdve adni a soroljam, tehát ezeknek, hogy nincs igazán helyük, és szerintem ezek fontos szerepet töltenek be egy város kultúrás életében, legalábbis az én véleményem szerint. Majd reagálhatsz rá, de még ide tartozik, hogy ugyanakkor, hogy az MMIK-ban pedig elindultak ezek a koncertek, és milyen a város, tehát van valami egyeztetés az MMIK, azok hogy működnek, milyen az egész történet ott? Mert végülis a város a kulturális része.
Válaszom, hogy a Végállomás klubban is vannak
a Végállomás klubban is vannak, és volt, én voltam kint a Végállomás, kimentem busszal egyébként, majd ezt
meg. Tényleg vannak ilyen koncertek.
De nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz a Végállomás klubba kimenni, mert kimentem, és nagyon-nagyon jó koncertet adott. Tényleg jó koncertet adott a Sisi. Kimentem, de nem ugyanaz pont, mint amikor itt a belvárosban voltak ezek a nagyobb nem tömeget, de több embert
megbizgatott. Én azt kívánom az MMIK-nak, hogy újítsák fel, mielőtt valami nagy baj lesz. Ezt kívánom.
Mit akarsz mondani?
Az, hogy hát nem tudom mennyire ismer, de hát tavaly például feltörték ott a teret, és 3-4 éve úgy van, például én magam írtam vagy telefonon hívtam föl az alapítvány elnökét, hogy jó lenne most már valami kordont oda tenni a tér elé, mert szerintem baleset veszélyes, aztán körbe kordonozták akkor, szerintem nagyon elkeserítő, ami történik az MMIK-val. Ez egy nagyon rossz sztori, egy nagyon-nagyon nagy hibának tartom annak idején, hogy volt ez a nagy államosítási hullám, kezdődött az iskolákkal, nagyon sok intézménnyel, és annó plusz költségvetés nélkül megkapta az önkormányzat ennek a működtetését, nem most, hanem az előző ciklusokban, hogy nem költöttünk rá érdemben, pedig azért voltak ott EU-s források, meg Szent Márton terv, meg egyebek, és hogy ilyen állapotba került. Polgármester úrral, Fekete Péterrel tárgyaltunk, meg egyébként azt hiszem Hende Csaba is aztán bekapcsolódott ebbe. Nekünk az volt a célunk, ha ez állami tulajdon, akkor az állam igenis működtesse ezt, és akkor úgy tűnt, hogy ez el is indul. Állítólag 600 millió forint volt rá elkülönítve. Én nem tudom, hogy ebből mit költöttek arra, és mit nem. A tetejét megcsinálták. Ugye mi kapcsolatban vagyunk nyilván, mivel a saját intézményünk a Mesebolt Báb Színházzal, illetve ott lévő civil szervezetekkel. Többen kérték annó már a segítségünket, hogy szeretnének onnan kiköltözni, nyugdíjas szervezet, civil kerekasztal, és most egyébként ott tartunk, hogy a Báb Színházat is ideiglenesen ki kellett költöztetnünk ebből az épületből, vagy ki kell költöztetnünk.
Hova viszitek?
Erre az időszakra most, mivel hogy még lejátszák a bérletes előadást, előadásaikat, és a Welter Károly utcában volt szóval székházba fognak ideiglenesen beköltözni, de más civil szervezet is már egyeztetett velünk, művészeti csoport, akik szintén ki kell, hogy költözzenek. Azért, és bizakodom, mert hogy álltak felújítás lesz, én nem tudtam azóta beszélni az alapítvány elnökével, mert hogy ők hivatalosan nem keresték meg a várost azzal, hogy szeretnék, hogy kiköltözzenek ezek a szervezetek. Nekem ezek a vezetők szóltak, mi pedig intézkedtünk, és azt hiszem, hogy operatívan döntöttünk. Én sok sikert kívánok nekik ahhoz, és bízom abban, hogy az állam, ahogy átvette ezt az épületet, aztán mondjuk egy hozzá közel álló, de mégis közel álló alapítványba szervezte, az egyébként meg fogja csinálni a felújításokat, mert ettől függetlenül szerintem mindannyiunk közös érdeke az, hogy egyébként ez az épület rendbe jöjjön. Kérdésedre a válaszom, nincs kapcsolatunk, ott egy kávézó működik, szerintem azok rendezik a rendezvényeket, én sem. Látom, hogy vannak ott műsorok, de én azt gondolom, hogy arra az épületre nagyon-nagyon és utolsó utáni időben vagyunk, hogy egyébként fel legyen újítva.
Ugye ezt külön lehet venni az épület állapota és a kávézó működtetője, aki előtte a mozi kávézóját is működtette, és akkor is jó koncerteket szervezett, és most is jó koncerteket szervez.
Nem tudom, hogy koncertek vannak, mert nem voltam, én a végállomásban járok ki, csak egy picit azért más a tehát így...
Szomorú az MMK sors, és meg kell találni még azokat a lehetőséget, ahol a könnyű zene bemutatkozhat, mert igény van rá, ugye, mint a Szent Ivádéjére, de azt gondolom, hogy ebben lehet, hogy van feladat. Ugye, tudom, hogy nem ugyanaz, de nyilván a karnevál is ezért is egy nagyszerű dolog, és mennyire éles talaj, hogy ugye megszólíts mindenkit. Szerintem, ahogy a karneválnál, hogy megmaradjon a historikus jellege, de mégis mindenki kijöjjön, és ezért vannak ugye a könnyű zenei koncertek. Kezdtük elépíteni a Bloomsdayt, és szerintem lesz még egy ilyen fesztiválja a városnak, hiszen idén már 3 napos lesz, ami a művészeten alapul, de mégis olyan programok lesznek közben, amivel a városnak egy nagyobb szeletét meg tudjuk számítani, vagy szólítani. Hamarosan egyébként be fogjuk jelenteni a programot is. Komoly...
Lesz egy új fesztivál.
3 napos lesz a Bloomsday idén.
Ja, Bloomsday-re
gondolok, igen, és azt mondom, hogy szerintem ez kinövi magát lassan, ha nem is arra, nyilván nem arra a szintre, mint a karnev, hanem azt mondom, hogy lesz még egy olyan fesztiválja a városnak, amire érdemes eljönni, ha kisebb is, és azt akartam mondani, hogy hamarosan be fogjuk jelenteni a programot május közepén, azért addig várni fogunk. Érdekes fellépő, zenei fellépőkkel fogunk készülni, ami szerintem nagyon sok embert meg fog szólítani.
Összefogunk a Perinciget fesztivált, kibővítjük. És lehet, hogy a Nyugat hajlandó
összeegyüttműködésre
az önkormányzattal, és lehet, hogy ebből lesz egy nagy dolog. Tóni, egy utolsó kérdést,
hát,
és
nekem akkor... Még a színház, de nem is már időt, mert picit, végtelen picit. Lenne, nem? A színháznak a mi ott találkoztunk, és akkor...
Egy mondatot, és Szentmártóról majd egy mondatot még ejtsünk. És tényleg
mondatot.
Nagyon hosszú lesz,
úgyhogy
minden tiszteletem azoké, akik meg fogják hallgatni a podcastet.
Igen. Én most többször elmentem színházba, nem megnéztem a Jévuskát, és megnéztem az utolsó napon a Kivilágos Víradatig, és neked jó volt, nekem a második jobban tetszett, nem, és nem akarok itt elemezgetni, és többször elhangzott, és te is mondtad, hogy ott a sorozatokozaton, hogy a színház úgy tűnik, hogy így kiment a gödörből, amiben kétségkívül benne volt, míg az Zolta úr is bevallott, hogy nagy nehézségeik voltak.
Ez az, amit elmondtam nektek a Covid meg az energiaválság kapcsán, hogy én azt látom, hogy az előadó művészeti szervezeteinkhez áramlik vissza a közönség, és hogy tényleg teljes erőbedobással dolgoznak. Tehát a színháznál az idei évad, meg szerintem a 20, tehát hogyha azt az elmúlt másfél évet nézem, fantasztikus, meg hatalmas sikerű produkciók mennek. És vannak közöttük nagyon komoly, magas művészeti értékű előadások.
Lehet, hogy kételkedtek benne sokan, de azt hiszem most már kimondhatjuk, hogy a színháznak sikerült megőrizni azt a szakmai színvonalat, ami a vidéki színházak közül elég ritka, tehát változatlanul az egyik legjobb magyar vidéki színház maradt a Szombathelyi Színház Jordán Tamás távozása után is, pedig az a távozás elég sokszerűen ugye érte, tehát nem, tehát nem sokan féltek attól, hogy ez a távozás magával rántja a színházat is.
Nyilván a direktor úr Tamásnak a hiánya azért az rendkívül fájó, és szerintem minden szombathelyi szívébe azért a legtöbbeknek ő egy nagyon... nem is tudom, hogy fogalmaz. Tehát szerintem a Szombathely egyik legszeretettebb emberéről van szó, és nagyon fog szerintem mindenkinek jelenteni, és nagyon örülünk, ha itt van. De igen, tehát azt gondolom, hogy az a szakmai munka, ami most folyik a színházba, az is rendkívül magas színvonalú. Nem véletlen, hogy országos színházi körökben mondják is, hogy Miskolc mellett Szombathely ma a megyeszékhelyek közül az a színház, ahol tényleg komoly színházművészeti munka folyik. Én nagyon gratulálok a társulatnak és az összes munkatársnak. Érdekes ez a koncepció is, ahol elindultak, hiszen a testtudatosság, ez Szabó Tibornak a direktori pályázatában is fontos szereplő volt, és az előadásokban is ezt látjuk, hogy fontos.
Egy mondatot még Szentmártonról.
Így van, a Szentmárton, ezt azért akartam mondani, hogy azért Szombathely, Szentmárton városa, és igenis ebben van feladat és feladatunk. Az előző városvezetésnek látszott, hogy próbáltak ugye a 2016-os évfordulóban is sok mindent megtenni. Hát ez megijen, hogy van, akinek tetszik, van, akinek nem, mert nagyon szép a hőlégballon verseny, de Szentmártonhoz kevésbé köthető. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben sok feladata van.
Mondhatjuk azt, hogy volt 2016-ban egy nagy lehetőség, amit részben vagy nagyban elhalasztott, vagy elszalasztott ez a város arra, hogy Szentmárton kultuszát úgy igazából rányomja a térképre, és itt a városban a jelentőség, meg nemzetközi szinten is jelentőség.
Sok mindent megtettek szerintem, tehát hogy sok nyoma is van, hiszen beruházások is történtek, tehát ezt el kell ismerni. Viszont az igaz, hogy az már, hogy egyébként milyen programok voltak, azért az erősen szerintem vitatható volt. Ebben van feladat, többek között az, hogyha valaki idejön Szentmárton városába, akkor legyen mivel találkozni, hogy a Szentmárton templomban van egy úgynevezett ilyen Szentmárton látogató központ, ami most nem látogatható, és korábban sem volt az, most azért, mert ott lesz egy jelentősebb beruházás. Ezt annó Felsz György, a polgármester elődöm egy Európai Uniós pályázatból valósította meg, és ez egy olyan látogatóközpont, amivel tényleg egyáltalán akik ide érkeznek, mert érkeznek ide zarándokok és turisták, akik egyébként ezért jönnek, hogy megnéznék Szombathely vagy Szentmárton városát, az kell, hogy ezt fogadja. Ebben van feladat, ebben van is célja a városnak. Ezt tudom is mondani, hogy amennyiben ez a városvezetés tudja folytatni a következő években a munkát, akkor ezzel kell foglalkoznunk. És legalább ennyire fontos volt, ami kimaradt, hogy ugyan megújult a Szentmárton tér, de a kút nem. És az egy óriási baj volt, hogy ott van egy kút, ami Szentmárton szobra áll, és ez működésképtelen, és nem fért bele egyébként egy ekkora projektbe. Én nagyon örülök, és nagyon köszönöm a Vasi Víznek, hogy az önkormányzattal közösen, illetve a Szombathelyért alapítványnak, mert ez ilyen közalapítványi felajánlás is volt, hogy méltó módon működik újra ez az ivókút, és egyébként a szobrot is sikerült rendbe tenni.
Toni, benned maradt még valami?
Rengeteg minden, csak nincs időnk.
Majd akkor a legközelebbi. Akkor...
Hívjatok máskor is, nagyon szívesen jövök.
Egy legeslegutolsó, azért te elég fiatalon és más területről kerültél a Szombathely kulturális kultúráért is felelős alpolgármesteri székébe, ugye hivatalosan fogalmazunk. Mi volt a legnagyobb meglepetés, vagy a legnagyobb dolog, amit neked a kultúrálon meg kellett tanulnod ebben a pár évben?
Hú, de nehéz kérdés. Az, hogy
sokat kellett tanulnod?
Nem gondolom. Az, hogy inkább ugye az embernek vezetőként, hogy ki kell mondani egy végső szót, és át vagy bét kell mondani egy kérdésbe, miközben azért a kultúra és a művészet sokszor szubjektív dolog, és nem mindegy, hogy fognak megítélni, de hogy néha igenis meg kell mondani azt a döntést, ezt nehéz volt, de ezt igazából nagyon gyorsan az embernek bele kell jönnie, illetőleg az, hogy az ember nagyon sok művésszel találkozik, olyan lelkületű emberekkel, akikkel nem mindegy az, hogy hogyan kommunikálunk és beszélgetünk, és fontos az ő lelkületük és az érzelmük, és szerintem egy kultúrai felelős alpolgármesternek egészen más feladata van abba, mint mondjuk egy beruházásokért vagy költségvetésért felelős alpolgármesternek, hogy egy város a szektor számára, vagy nem tudom, egy feladat számára meg tudjon nyerni egy partnert, mert ez egy olyan világ, amiben tényleg sokkal érzékenyebb emberek dolgoznak, mint mondjuk egy más területen.
Sokszor vettél a kezedbe művészeti albumokat? Néztél művészettörténeti könyveket? Olvastál utána művészek életrajzának?
Igen.
Tanulnod kellett folyamatosan nagyon ezt a dolgot?
Nagyon sokat. Azt szoktam mondani, kiállítás megnyitókra úgy szoktam készülni. Nem egyedül írom a beszédeimet ezekre, hanem közösen valakivel, de élvezettel készülök most már egyre jobban, és beszélek olyan dolgokról, merem ezt mondani, amik nem sablonos dolgok, hanem tényleg szeretem azt, hogy egy művésznek mondjuk az egyedi stílusa, vagy mondjuk az életútjából fontos dolgokat beletenni, mint ahogy mondjuk sose gondoltam, és szívügyem volt, és nagyon örülök, hogy ez megvalósult. Csapláros Andrea a fő elkövető, hogy a Vasiskanzenben ennek a ciklusnak a legjelentősebb kulturális beruházása megvalósult, hogy a Malom megújult ugye 80 millió forintból egy önálló kiállító tárlattal most augusztus
20-án. Na hát ezt nem hittem volna, hogy ezt még be tudod hozni, ez a politikus, tehát azt mondta, ezt még el kell mondanom, ez akármiről is van szó, ezt még, hát ezt még bele.
De ugyanolyan élvezettel szeretek a Skanzenben beszélni, és mondjuk a Malomnak a történetéről olvasni.
Minden esetre sokat tanultál a kultúráról, azt hiszem úgy általában ezekben az években. Hát Józing Tóninak köszönöm a kérdéseket, még jobban köszönöm Horváth Somának, hogy ezeket állta. Lehet, köszönöm. Hogy még fogunk beszélgetni. Nektek köszönöm a figyelmet, és akkor még egyszer elmondanám, ha még több ilyen beszélgetést akartok, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ahogy Horváth Soma is mondta, legyen időnk beszélgetni egy ilyen hosszú podcastre is legyen időnk, és ne felejtsétek el azt sem, hogy itt van az 1% felajánlási időszaka, adjátok az 1%-otokat a Nyugatnak, hogy még többet tudjunk beszélgetni politikusokkal, és nem politikusokkal is, és tudjunk arról beszélgetni és írni, ami igazán fontos nektek. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok, Rozná Gyöngyit hallottátok.